A múlt héten ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Magam is részt vettem az ünnepségeken, és el kellett gondolkodnom azon, hogy mit is ünneplünk tulajdonképpen. Mi is az a jelenség, melyet a kultúra szóval illetünk, és milyennek kell lennie a kultúrának, ha ráadásul még magyar is. Az eredmény azonban a fennkölt beszédek és az ilyenkor illő meghatottság dacára aggodalmakkal töltött el. Karl Eibl, német antropológus, a Kultúra mint köztes világ című munkájában a kultúrát az emberi idegrendszer és a számunkra közvetlenül hozzáférhetetlen külvilág közvetítő köztes világgyanán definiálja. Ezek a nyelvi, képi, zenei narratívák, azaz a közösségben generációról generációra újra és újra ismétlődő történetek által konstruált világok azonban, figyelmeztet a szerző, plurálisak, szép magyarsággal sokfélék. Nem csak a közösségi tapasztalat formálja őket, de gyakorta ugyanannak a személynek az eltérő cselekedete is eltérően alakított köztes világokba illeszkednek. A tapasztalatban, azaz a köztes világként értelmezett kultúrában megjelenő valóságelemek magát a nyelvet, a képet, a hangzást, a mozgáskultúrát is alakíthatják. Természetesen maga az átformált kultúra is a létezés objektív, az egyéni tudattól független valóságaként alakíthatja a számunkra csupán lehetőségként létező világokat is. Sajnos nem csak építheti, de pusztíthatja is. A román nemzetállam kényszereinek dacára a romániai magyar valóságot is mi hozzuk létre. A tapasztalat által szolgáltatott információk a kultúra köztes világában az egyén és a közösség idegrendszer által feldolgozott és a mindennapi tapasztalat számára használhatóvá tett formákban őrződnek meg. Az emberi cselekedeteket következésként az öröklött alkalmazkodási képességek és a köztes világokban rögzült információ kínálat közti folytonos kölcsönhatás határozza meg. Minden nép viselkedés módjának közös alapja, állítja Eibl, egy közös képességkészlet, mely a történelem előtti időkben alakult ki, és amely aztán eltérő körülmények közt eltérő viselkedésmódokhoz vezetett. A különböző kulturális összefüggések bizonyos képességeket erőteljesebben, másokat kevésbé erőteljesen, ismét másokat egyáltalán nem juttattak érvényre. A valóban egyetemes, azaz minden kultúrára jellemző vonások a közvetlen vizsgálódás számára a szó szigorú értelmében hozzáférhetetlenek, hogy a különböző nációk konfliktusmentesen együtt élhessenek, hozzáférhetővé kell tennük őket. Az igazi kérdés, ezt már én teszem hozzá, az, hogy hogyan. A kultúra történetei, a mitoszok, a népköltészet, a mese, a népdal, a rítusok, a tánc, és az ünnezett magas kultúra alkotásai, a regény, a vers, a dráma, a film, a média, mind-mind a képzelő erőre vannak utalva. A szó, az írott szöveg, a kép önmagában halott. A hold zörejt, az élettelen betűt, az értelem nélküli képet az emberi képzeletnek kell életre keltenie. Csak hogy a képzelettel mindinkább csehül állunk. Saját pedagógiai tapasztalatom alapján is állíthatom, mire a diákok az egyetemig eljutnak, szinte maradéktalanul kivesz belőlük a képzelőerő. Az unokáim még a képzelet világában élnek, mire felnőtté válnak, talán ők is elveszítik a szó mélyebb értelmében vett látás velük született képességét. Ez a tény a tudomány számára ma már evidencia. Nyugati populációkon végzett kísérletek igazolták, hogyha egy 4-5 éves gyerek elé oda teszünk egy közönség game kapcsolat, és megkérdezzük, hogy ez mire jó, 100-nál több választ kaphatunk. Egy 10 éves gyerek már csak 20 lehetőséget lát, egy felnőtt pedig legfeljebb 5-öt. Azaz a modern világ, jelesül oktatási rendszereink egyszerűen elpusztítják a képzelőerőt. Nem mindig volt ez így. Az ókor vagy akár Shakespeare korának embere még a képzelet világában élt. Univerzumát emberi képességekkel bíró növények, állatok, természet fölötti lények, istenek, tündérek, boszorkányok népesítették be. Manapság az egykor nekik tulajdonított idézőjeles cselekedeteket a legjobb esetben is vírusok, bacillusok, gének, piacok hajtják végre. Csak hogy ezeknek az idézőjeles lényeknek nincsen arcuk, nem látjuk őket. Ez persze önmagában még nem lenne tragédia, de a másik embert sem látjuk, és ez már tényleg tragédia. Az archaikus ember önmagát vetítette bele a természetbe, következésként önmagát is mások, istenek, boszorkányok, tündérek, állatok és növények szemével nézhette. Azaz minden gesztusát a beleélés, ma úgyneveznők empátia határozta meg. A beleélést azonban pusztán a képzelet működtetheti. Az, hogy a másik milyennek láthat bennünket közvetlenül, nem érzékeljük, pusztán elképzelhetjük. Ha erre már nem vagyunk képesek, nem marad más, csak a gyűlölködés, az ismeretlentől való nacionalista rettegés. Azaz, ha a képzelet végképp kifullad, a posztmodern civilizáció omolhat össze. A képzelet hiánya azonban ez idő szerint leginkább a nemzeteket fenyegetheti, hiszen a nemzetet közvetlenül soha nem tapasztalhatjuk. Még ma a szinte határtalan kommunikáció korában is csupán elenyésző számú nemzettársunkkal találkozhatunk, nem csak közvetlenül, közvetve sem. A nemzet csupán a képzelet számára válhat realitássá. A himnusz szövegét Jókai, Mikszáth, Kosztolányi, Móricz, Tamási, Kertész, Eszterházi és mások regényeit, novelláit, karcolatait, Csokonai, Vörös, Marti, Petőfi, Arany, Adi, József Attila és mások költészetét, Katona, Madács, Vörös, Marti, Spiró drámáit, Erkel, Bartók, Kodály és mások muzsikáját, Barabás, Zícsi, Munkácsi, Szinyei, Mersel, Riprónai, Csontvári, Gulácsi, Szőnyi, a Ferenciek és mások festészetét, vagy szobrait kell életre keltenünk, hogy magyarnak vélhessük önmagunkat. Ez egyre nehezebb. A tévé és a mobiltelefon által dominált képi kultúra a képet fojtja meg. Nem felszabadít, hanem idomít, érzéketlenné bénít. A magyarországiak, a románok, a németek, az angolok a képzelet kifulladásában nem rögtön fognak belepusztulni. Mi határon túli magyarok, ha csak nem találjuk meg mindennek az ellenszerét, rövidesen. Ideje volna észbe kapni.